nagyon köszönöm mindenki, és nagy különleges köszönés mindenki, aki megjött időbe. A mai nap közös program itt a templom szobában. Egy pár bakta fog beszélni az a házassági tapasztalatról, ez egy grészt a képzési program. Prabhupada, mint grészt a tanács igazgató, két hogyan beszélek. És a mai napon három házaspár fog beszélni. Radha Krishna Prabhu meg Chandra Mataji ki? Gopi Chandra Prabhu ki? Mataji nincsit szerintem. És után Rampriya és Kalavati Mataji ki? Nagyon sok év tapasztalat van ezen a baktáknak. Reméljünk, hogy mi tudjunk tanulni tőle valamit. Majd lesz a végén egy kis bejelentés, majd a végén. Köszönöm szépen. Akkor kérjünk Radha Krishna Prabhu és Chandra Mataji, hogy foglalja a széket.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Tanár úr, kérem, készültünk.
Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk köztetek, és nem a legmegvalósítottabb grihaszták vagyunk, nem is vagyunk olyan nagyon régen grihaszták, mint sokan mások közülünk, de valamiért most ránk került a sor, és nagyon várom majd a többieknek a tapasztalatait hallani.
Hát, ami fontos lenne a mi szempontunkból, hogy amit mi itt próbálunk átadni, az annak igazából nincsen köze az abszolút igazsághoz, véletlenül se, és csak próbálnánk alázatosan átadni azt, ami nekünk van, némi tapasztalat, jó és rossz egyaránt, a grihasta élettel kapcsolatban. Véletlenül se gondolja valaki azt, hogy itt most kiültek azok, akik osztják a zeszet, mert hogy nincs, amit tudnánk osztani. Kérjük a kegyeteket, hogy valamit tudjunk, valami használhatót átadni a számotokra, és ami fontos, hogy itt igazából mi tanulunk most a legtöbbet. Azáltal is, hogy mi beszélünk, meg azáltal is, hogy majd hallgatjuk az összes többi baktát.
Úgy gondolkodtunk, hogy milyen dolgokról beszéljünk, és akkor gondoltuk, hogy akkor egy ilyen logikai dologra fűzzük fel a beszélgetést, és ugye Bhakti Vidya Purnamarajnak van a Grihasta Ashram képző lecke sorozata, amit nem tudom, valamikor a 90-es években tartott itt a farmon, és akkor ott négy dolgot emel ki, kettő, ami fontos a Matajiknak, kettő pedig a Prabhuknak. Lehet, hogy így tudnátok is ti ezt a négy dolgot mondani, nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Mondjad.
Egyet mondjon.
Amit akarsz.
Igen.
Elégedettség a Matajiknak. A másik Matajiknak a szemérmesség.
Harmadik?
Nem.
Igen?
A Prabhuknak az
érzékkontroll. A Prabhuknak, és nem. Ott hátul.
Érzékenynek lenni a Mataji igényeire. Igen, erről a négy dologról fogunk beszélni a mi házasságunkban, hogy volt jelen, vagy hogyan nem volt jelen. Mindegyikre próbáltunk keresni egy pozitív, meg egy negatív példát, és így ezt fogjuk veletek így megosztani.
Próbáltuk kihagyni azokat a részeket, amik nem publikusak. A negatívból. Meg a pozitívból is, mert nem akartuk annyira fényezni azt, amit nem lehet. De próbálunk mindegyikre adni egy-egy pozitív, meg egy-egy van, ahol több negatív példát is. Belevágunk. Jó. Az első dolog, amiről beszélnünk, az a... Az első dolog az a brahmacsárja, amiről beszélnénk egy keveset. Brahmacsárja, vagy érzékkontroll a grihasta életben. Integet a kislányom. Igen, az eredménye az érzékkontrollnak. Meg a másik. Ez egy nagyon fontos pont. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont a grihasta életben, hogy a grihasta életben a gyermekek, azok az érzékkontrollnak az eredménye, nem pedig az érzék kontrollálatlanságnak az eredménye. És emiatt nagyon fontos a mi számunkra az, hogy legalább amikor én anno brahmacsári szerettem volna lenni, fogalmazunk így, akkor úgy voltak elképzeléseim arról, hogy mit jelent majd grihasztának lenni, hogyha egyszer valamikor az leszek. És akkor megvoltak a, nem mondom, hogy rózsaszín ködök, a sáfrány ködök voltak meg, ugye a grihaszta élettel kapcsolatban. És nagyon sok esetben azt vettem észre magamon, hogy az általános grihaszta dharma követését, azt én brahmacháriként egy durva érzékkielégítő grihamédiként éltem meg, vagy grihamédinek éltem meg, vagy fogtam fel. Tehát amikor én úgy gondoltam, hogy brahmacsári vagyok, és ránéztem a grihaszta dharmát követő grihasztákra, akkor én úgy gondoltam, hogy ők érzékkielégítenek. És nagyon, nagyon jók voltak azok a leckék, amiket most ugye tartott Bhakti Vidya Purna Maharaj, minden leckéje jó. De kifejezetten az, ahogyan beszélt a két végpontról, az a grihaszta életben is jelen van. Az egyik végpont az az, amikor úgy gondolja az ember, hogy igazából a grihaszta élet az nem különbözik a brahmacsárjától. És úgy próbál grihasztaként élni, mint egy brahmacsári. A másik végpont pedig, hogy úgy próbál élni, hogy mindent fölhalmoz, és aminek a végeredménye, az pedig ugye egy későbbiekben meglévő grihamédi élet. A kettő között kell megtalálni az egyensúlyt, és számunkra nagyon fontos az, hogy amikor éljük a grihaszta életünket, akkor meg tudjuk tartani ezt az egyensúlyt, és az egyensúly megtartásának az egyik kiemelkedő eleme az a másik nem iránti tiszteletnek a megtartása. Mert ez a tisztelet, ez segít nekünk abban, hogy megfelelő távolságot tudjunk tartani. És akkor egy nem túl jó példa. A példák azok a saját életünkből fognak mindig jönni. A rosszak is, meg a jók is. A jók miatt elnézést, a rosszakból meg lehet tanulni. Pécset vagyunk. Imádtam Pécset lenni. Nagyon-nagyon-nagyon. És már társultunk a feleségemmel, és úgy igazából úgy minden nagyon szépen alakult, és Pécset rendszeresek voltak a bulik, ugye, mint ahogy az szokott is lenni minden egyes kis központban. Ezek a bensőséges kis bulik, tudjátok, amikor úgy minden hatalmas bagyanok és kirtanok, és a végén praszádam, és mindenki élvezi a dolgot, és akkor emlékeztek a burpee dobálásra? Igen. Volt egy csomó birthing, és ez volt a praszádam vége, tudom, már mindennek vége van. Már csak praszádam van, már fullig tele zabáltuk magunkat teljesen, és jöttek a bőrfik. És a bőrfi osztás közben, hogy-hogy nem, ahogy Sripati Prabhu szokta mondani, az osztást elkezdtük így csinálni. És a vége az volt, hogy ott volt a nagy halom bőrfi, és csak mindenki dobálta mindenkinek egymásnak a bőrfit. Praszádamról van szó. Osztottuk a praszádamot. Egymásnak osztottuk a praszádamot. Eléggé közvetlen kapcsolatban osztottuk azt a praszádamot egymásnak. És ez a fajta közvetlenség, ez nehézségeket tud szülni egy baktának az életében. És emiatt volt nekem egy ilyen heuréka felfedezés, amikor idejöttünk a farmra, és itt az volt, hogy itt magázódni kell. Mert a magázódás alapból megteremtette azt a kötelező távolságot, amivel én nem fogom a másik matacsit bőrfivel dobálni. És ez a számomra egy nagyon fontos felfedezés volt a lelki életembe. És ami miatt ez kiemelkedően fontos, az, hogy amikor vannak ilyen helyzetek, amikor az ember, nem mondom, hogy kontrollálatlanul, de nem teljes kontroll alatt végez közvetlen tevékenységet a másik nemmel, akkor lehetnek olyan esetek, amikor valaki ezt félreérti. Nem biztos, hogy akart valaki valamit a másik személytől, de félreérthető lehet. És hogyha valakinek az elméje olyan, hogy gyorsan tud kapcsolni, és rákattanni úgymond az ilyen kvázi félreértésekre, akkor abból jöhet házasságtörés, leesés, szerelmi problémák, szerelmi bánatok, szerelmi örömök. Egy csomó minden dolog tud belőle jönni, ami nem feltétlenül kedvező a lelki életnek.
Úgy is mondhatjuk, hogy kedvezőtlen.
Hogy micsoda?
Úgy is mondhatjuk, hogy kedvezőtlen.
Igen, úgy kedvezőtlen a lelki élet számára. És ezek a picike kis dolgok, amik ilyenkor fel tudnak merülni az ember életében, az ilyen helyzetekben, arra azt tudjuk mondani, hogy ez egy komoly szamszkárt tud adni az embernek. Az azt mondja, hogy komoly lenyomatot tud képezni az embernek az elméjén. Én tudok nem egy olyan grihaszta párról, akik ilyen típusú félreértésekből adódó, később felturbózott szerelmi problémák miatt hagyták el a párjukat. És emiatt nekünk fontos megtalálni azt a megfelelő távolságot, és azt a tiszteletet megadni mindig a másik nemnek, amit ő megérdemel. De erre egy kicsit később majd még visszatérünk. Tehát ez pont az én életemben, mert én imádtam a bőrfit dobálni, meg volt a kis pakora. Emlékeztek a pakorára? Amikor születésnapom volt, és az volt a lényege a pakorázásnak, hogy volt krumpli, sajt, körd, mi volt még? Négyféle pakora volt, nem emlékszem a negyedikre, és mindegyiket ugyanolyan nagyságú karikákra vágtuk pogácsa szaggatóval. És megcsináltuk pakorának, összekevertük, és nem tudtuk, hogy mit fognak kapni a bakták. És akkor azokat lehetett dobálni mindenkinek, és akkor aki kapott egy sajtot, az örült annak. Aki meg kapott egy krumplit, az még nem örült annak. Oly nagyon. Igen, szóval ezekre vigyázni kell.
Ráda Krisna szerette ezt a pakorok dobálást, én már kevésbé. Kis barult a bili miatt egy kicsit, de...
Igen, akkor már társultunk.
Jó, hogy azért jót is mondjunk a férjem brahmacháriájáról. Tehát az egész házasságunk úgy kezdődött az ő részéről, hogy mivel egy vezető volt, így a szolgáltából kifolyólag is sokat kellett társulni a Matajikkal, és amikor úgy gondolta, hogy ez már kicsit veszélyes helyzet lehet neki, akkor így jelezte az autoritásának, hogy rendezenek el neki egy házasságot. Tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa az érzékkontrollra, hogy nem ő maga próbált valakit keresni magának, ha bár egy szempontból megtehette volna, más szempontból meg persze nem, hanem hogy így rábízta magát azokra, akik őt jobban ismerik, és elfogadta az ő döntésüket. Tehát ez nem, az ő részről nem egy szerelem házasság volt, egy kötelességen alapuló házasság, aminek lehet, hogy mondjuk valaki, aki arra vágyik, hogy egy nagy szerelmi kapcsolatot éljen le, nem olyan jó ezt megélni, de ennek a későbbiekben számtalan előnye van. Tehát amikor nem azon múlik egy döntés, hogy a másik feltétlenül mit fog hozzászólni, hanem elveket tud közvetíteni, mert nincs ott ez a fajta túlzott ragaszkodás, akkor ennek hosszú távon nagyon sok más előnye is van.
Például én tudok most is szerelmes lenni a feleségemben.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Remélem, ennek nem lesz meg a visszahatás. Jó, akkor a másik dolog, tehát ezzel párhuzamosan a női oldalon a szemérmesség tulajdonsága. Én magam 26 évesen csatlakoztam a mozgalomhoz, és ugye 26 évesen egy mai fiatal azért már túl van egy-két társuláson, hogy szépen fogalmazzunk. Volt pár tapasztalatom, hogy hogyan választanak maguknak társat a fiatalok, lányok és fiúk, és ugye általában az a bevett szokás, hogy hát majdnem minden esetben a külsősége alapulnak a dolgok, ki mennyire tud tetszeni a másiknak, mennyire tudja felhívni a figyelmet magára. És hát ugye itt a Krishna tudatban teljesen más az értékrend, vagyis hát azt nem nevezném értékrendnek, de ugye itt van ez a dharmikus értékrend. És hát amikor csatlakoztam, akkor bizony nem kis erőfeszítés volt, hogy azoknak a matajiknak, akik annak idején ebben az volt a szolgáltuk, hogy engem ebben segítsenek, hogy ezt valamilyen módon olyan elfogadható eredményre hozzák. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy öltözködöm, hogy nézek ki, hogy bámészkodok, hogy nézem a fiúkat, hogy táncolok. Tehát így mindenben megkaptam, azt hiszem, úgy a megfelelő képzést. Aztán, hogy mennyit sikerült ezt ebből a gyakorlatba tennem, az már egy másik dolog, de így nagyon köszönöm azoknak a baktáknak, akik ebben úgy segítettek. Bár akkor nem mindig vettem jó néven, de ez természetesen utólag az ember tudja, hogy mennyire sokat számított, hogy megvédjem magamat is, és mondjuk a férjemet is bármilyen kedvezőtlen dologtól. Most Lila Rani Mataji nincs itt neki, így külön köszönöm, és Kundalata Matajinak remélem, hogy nem érzi ez miatt magát most úgy kényelmetlenül. Hogy nem könnyű Matajikat képezni, hogyha már van egy ilyen erőteljes nyugati világból szerzett befolyás a szokásaikba, a viselkedésükön, stb. Tehát egy fiatal lányal gondolom, hogy könnyebb a helyzet. Úgyhogy hát minden dicsőséget azoknak, akik így felvállalnak ilyen nehéz és nem hálás szolgálatot.
Gondolom a helyzetet el tudja mindenki képzelni, hogy van egy 26 éves nő, aki érkezik Krishna tudatba, és itt akkor megtanítják neki, hogy hogyan nem szabad a fiúkat halászni. És én szóltam a templom vezetőnek, hogy szeretnék házasodni. És ő meg mondta, hogy jó, térjünk rá vissza egy hét múlva. Vártam már egy pár évet, semmi probléma, nem sürgős a dolog, nincsen kiszemelt áldozat, úgyhogy amit szeretnél, várok egy hetet. Akkor egy hét múlva beszéltünk újra, és mondta nekem, hogy én gondoltam rá, hogy tudnál társulni a Baktin Canival. Jó. Ezt mondod, hát legyen. És akkor utána elmesélte a sztorit, hogy igazából ez a feleségem szempontjából, ugye ez már jóval korábban kezdődött. Ő volt egy istagosti valahogy valamikor, és ott neki mentek komolyabban a Baktin Caninak mások, valamiért, én nem emlékszem már, hogy mi volt ez. De...
Valami politikai dologba keveredtem bele, úgy két pár hónapos baktaként, és úgy egyszerűbb volt külsőségeket látni, anélkül, hogy az egész szituációt ismerném, és benne a szereplőket, és akkor az mellett állást foglalni, és akkor...
És valahogy én meg kikavartam belőle a Baktin Canit, hogy ne legyen benne ebbe a politikába. És... Ő meg innentől kezdve rá volt kattanva a Ráda Krisna Dászra. De senki sem tudott róla. Én egészen addig nem tudtam róla, amíg a templom prezident azt nem mondta, hogy társulj el a Baktin Canival, és ez a történet. És... 30 éves. Tényleg van egy 30 éves nő, aki 26 éven keresztül átment már mindenen az égvilágon az életében, amin csak át lehet menni. Aztán utána bejön egy templomi környezetbe, ahol meg szerelmes lesz egy vezetőbe, és ő ezt a dolgot nem mondja el senkinek, és imádkozik Rádésjámhoz, hogy elég volt, nem akarom ezt a dolgot, szeretném ezt kontrollálni, azután meg feldobja magát az autoritásnál, hogy ez van, valamit csinálj. És akkor volt egy pár Mataji, aki ugye a Mataji asramot vezette, akkor ők tudtak róla, meg tudott róla a templom vezető, senki más nem tudott róla. És én a legparányi picike kis töredékét sem éreztem annak, hogy bármi is jönne, ő felőle, én felé. Semmi az égvilágon. Tehát a szemérmességnek ez a kedvesnek lenni, de nem zavarónak lenni, és véletlenül sem megzavarni másokat, és mások elméjét, ez egy nagyon fontos eleme. És egy másik nagyon fontos eleme pedig az, hogy minden Mataji más férfiak felé anyai hangulatban van. Mert hogyha abban van, akkor nem tudok hozni, meg nem is akarok hozni bármiféle problémát, nehézséget, fennakadást a másik személyben. Igen, hát nagyjából ennyi van a szemérmességről. Ugye? És a következő... Jaj, az érzékenység lesz. Na, erről lehetne éveket mesélni, hogy az ember hogyan nem érzékeny, ugye, a másik iránt. Az érzékenység, az kifejezetten a férfiak koronaékköve. Ugye? Tessék mondani. Prabuk. Nem? Dehogy nem. Hát az, abszolút az. Erről rengeteg negatív példám van. De, feleségem, na, csak az érzékenységre egy mostani példa, ez két másodperces példa, két másodperccel ezelőtti példa. Feleségem mondta még otthon, hogy ne mondjam ezt a példát. De most úgy gondoltam, hogy még... Lehet, hogy mégiscsak mondom, mert annyira érzékeny ember vagyok a feleségem igényeire. Tehát ez egy komoly nagy spekuláció. Semmi más nincsen mögötte, csak egy spekuláció. Próbáltam összerakni a puzzle-nak a különböző elemeit. Volt Bhakti Vidya Purna Maharajnak a Pujári Istagostija. Ki volt ott azon? 1, 2, 3, 4. Jó, oké. És ott szó volt arról, hogy melyik oldalra fektetjük Nisimha Devet és Sudarshan Devet. Ugye? Igen, jó, szó volt róla, jó, jók az informátoraim. És az volt a kérdés, hogy ha szemben nézzük őket, akkor miért jobb oldalra fektetjük Nisimha Devet és bal oldalra Sudarshan Devet, ugye? Igen, jó. És Bhakti Vidya Purna Maharaj mondta, hogy hát ki a legfontosabb személy az oltárom? Mármint, hogy azon az oltárom. Ez volt a kérdés. Ki a legfontosabb személy? Így volt a kérdés. Ki áll legközelebb a legfontosabb személyhez? És Rádarányira terelődött a hangsúly. Mindig Rádarányira terelődött a hangsúly. És hogyha megnézzük az esküvőt, akkor ott van egy nagyon-nagyon fontos pont. Amikor a házaspárok helyet cserélnek. Na, onnantól kezdve a feleség a megfelelő helyen van. A középpontban. Ott is kell tartani. És amikor valaki érzékeny a másikra, akkor ez azt jelenti, hogy a másik szemét berakja a középpontba, és én nekem, mint a férjnek kötelességem biztosítani azokat a körülményeket, amik segítik a feleségemet abban, hogy a kötelességét megfelelően végezze. Tehát minden körülményt kell biztosítanom ahhoz, hogy ő tudja végezni a kötelességét. Mert hogyha ő nem elégedett, hogyha ő nem szemérmes, akkor az az én hibám. Nem az övé, hanem az enyém. És én nekem a dolgom olyan helyzeteket teremteni az ő számára, ahol ezeket a tulajdonságokat tudja gyakorolni. A kérdés, hogy hajlandó vagyok-e figyelni ő rá? Hajlandó vagyok-e felfogni egyáltalán azt, hogy mire van szüksége? Vagy nekem elsődleges az, amire nekem van szükségem. És sok esetben az van, hogy nagyon nehéz érzékenynek lenni mások igényeire. Főleg, hogyha az ember felesége. Mert hogy túl közvetlen a kapcsolat. Mindig ott van. És én tudok nagyon kedves lenni bárkivel, és nagyon türelmes lenni bárkivel, bárhol. De amikor hazamegyek, akkor hadd legyek már olyan, amilyen vagyok. No hát, ez a baj, hogy nem olyan vagyok, hanem hogy akkor nem vagyok jól. Hanem én nekem olyannak kell lennem, mint mindenki mással. Szóval miért kapja a feleségem azt a különleges odafigyelést, hogy nem figyelek rá oda? Mi az, amit ő elkövetett, ami miatt én képes vagyok vele úgy bánni, mint szórás a lovát?
Hogy hozzád ment feleség.
Szóval, hogy és én most magamnak prédikálok, de hogy mi az, ami engem felhatalmaz arra, hogy a feleségemmel úgy bánjak, ahogyan senki mással, tehát annyira rosszul és annyira ne figyeljek oda arra, ami az ő igénye, mint senki mással. Miért vagyok hajlandó napi 10-12 órán keresztül mindenkivel beszélni és mindenkinek mindent megadni, amire szüksége van, kivéve a feleségemet? És amikor ez a dolog ez fölmerül bennem, akkor a legfontosabb dolog, amire én próbálok, mindjárt vége. Még van 10 perc a 40-ből. Nem? Kicsit később kezdtük. 5,5? Ha legyen 6, próbálunk igyekezni. Tehát, hogy a kérdés, hogy én az elmémet követem, vagy a grihaszta dharmát. Ha a grihaszta dharmát követem, akkor érzékeny vagyok. Ha az elmémet követem, akkor nem vagyok érzékeny. Példa. A feleségemnek szüksége van arra, hogy rendszeresen beszéljünk. Én persze ezt nem veszem komolyan. Például a mostani felkészülés erre a dologra, megbeszéltük, hogy fölkészülünk. Beszéltünk 3-szor, nekem elég volt. Ez most a rossz. Neki nem. És érthető, hogy neki nem volt elég. Én szövegelek megállás nélkül, ő meg ír megállás nélkül. Tehát akkor a feladat az volt, hogy üljünk le és írjuk le. Mikor írtuk le? 3 órakor ültünk le ma, hogy írjuk le, amit megbeszéltünk korábban. Aztán egy másik rossz példa. Este van, feleségem dolgozik a számítógépen, írja az IT és mindenféle dolgokat. Én pedig bent vagyok a szobámba, az ágyban, és én is dolgozgatok a számítógépen. Feleségem befejezi a dolgot odakint, hallom a Windowsnak a becsukódó hangját, gyorsan becsukom a gépet, párna magasító ki alólam, számítógép el az ágyból, és már dőlök is el, és nyúlok a kapcsoló felé, hogy Dévi, én annyira fáradt vagyok. És ez megvan szerkesztve. Ahogy belép, akkor ez így kijön a számból, nyúlok a kapcsoló felé. Mindez úgy, hogy már megbeszéltük napokkal ezelőtt, hogy beszélünk. Aztán nem beszéltünk. És akkor fél óra kisebb-nagyobb civakodás után akkor rászánom magamat, hogy beszéljünk, és akkor beszélünk 2 órát. De hát ez van. Másik érdekes dolog az ajándékok, hogy ő sokszor elmondja, hogy mire van szüksége, én meg mindig mondom, hogy most azt pont lehet, hogy nem kellene. Aztán, és sokszor van, hogy ár miatt mondom, hogy ezt most éppen nem kellene, de aztán, amikor én meglátok valamit, amit én úgy gondolok, hogy a feleségemnek tök jó lenne, és mindegy, hogy 3-szor annyiba kerül, akkor ezt megveszem, és odaadom, és minden, és úgy várom a nagy boldogságot, és kérdezem, hogy soha nem vágyott ilyenre, nem jó a színe, rossz az anyaga. Szóval az ilyen materiális dolgokat nem annyira jönnek be. Jó lenne jobban odafigyelnem a feleségemre. Hare Krishna.
Csak a pozitív oldal, hogy lehet, hogy az ajándékokat úgy nem sikerül eltalálni, de a finomabb igényeket, tehát azért sokat beszélgettünk annak ellenére, hogy előfordulnak ezek a esti villanylekapcsolások hirtelen.
Gyere, Misu!
Akkor gyorsan átmegyünk a másik dologra, az utolsó dologra, az elégedettségre. Bhakti Vidyapurna Maharajhoz nyúlunk megint csak. Ő úgy definiálja az elégedettséget, hogy a boldogság az az, amikor megkapjuk azt, amire vágyunk, az elégedettség pedig az, amikor valamit kapunk, és azt elfogadjuk, és annak örülünk. Nekem negatív példa, tehát elégedetlen vagyok sokszor, amikor nem beszélgetünk, vagy amikor az elmémet zavarja valami, kétségeim vannak, vagy sokat szoktam aggódni, és nekem így mindig szükségem van, hogy így a férjem adjon egy megfelelő támaszt. És amikor ez így nem történik, mondjuk egy hónapot kint van Indiában, és akkor így hazajön, és akkor hát eltelik egy hét, mert nem akarom zavarni, még behozza az idő elmaradás, stb. De hogy már hihetetlen frusztrált vagyok, és egy hét múlva általában már robban a bomba. Akkor úgy indul meg, úgy törik meg ez a fajta dolog. De hát ez az én elégedetlenségemre egy példa. Mert egyébként pedig mondjuk pont az indiai kintlét az egy nagyon jó lehetőség, mert mindig skype-olunk, és skype-on naponta fél és egy órákat tudunk beszélni ingyen, úgyhogy még többet, mint egyébként. Tehát nem lenne okom ezekre a robbanásokra így, amikor hazajön.
Az elégedettségre jó példa, egyetlen egy nagyon jó példa van, mindig mindennel elégedett. És sosem rak a feleségem engem olyan helyzetbe, hogy nekem valami extra erőfeszítést kell tennem azért, amit ő szeretne. Azon túl, hogy nem kellene lekapcsolnom a villanyt, amikor bejön, hogy beszélgessünk. De mindig mindennel elégedett. Tehát úgy sosincsen semmi olyan dolog, amivel ne lenne elégedett, aminek én örülök. Nagyon. És hát befejezésképpen kicsit visszatérve arra, hogy a jó grihasta az a nem grihamédi, de nem is brahmacsári. És hogy érdemes ezt szem előtt tartani. Követi a grihasta dharmát, és amikor követi a grihasta dharmát, akkor problémák nélkül képes átmenni minden nehézségen. És
ha mégsem sikerül neki a grihasta ashramban ezt megvalósítani,
nincs itt Kodani Táj, Prabhu. Ezt tőlük kaptam. Ez egy esküvői ajándék. Ez egy első segély felszerelés. Rá van írva, hogy felnyitni csak vészhelyzetben. Nem nyitottam ki az esküvő óta. Most nincs vészhelyzet, csak kíváncsi vagyok, hogy még az van-e benne. Kaptam egy sáfrányra festett dzsapazsákot. Kaptam egy sáfránykurtát, kaptam egy sáfránydótit, és valahol egy sáfránykopin el van benne rejtve. Biztos, ami biztos. A brahmacsárik mindig figyelmesek, és mindenre gondolnak. Még az esküvő napján is. És hogyha netán problémám adódott volna a dzsapaláncommal, még egy dzsapát is raktak bele. Tessék, itt van.
Köszönjük szépen a figyelmeteket, és reméljük, hogy nem mondtunk semmiatt, amivel valakit megbántottunk volna. És adjátok a kegyeteket, kérlek szépen, a további grihasta időszakunkhoz.
Nagyon szépen köszönjük. Jánsi Sivradhá Sema Sundar ki. Újra Csodám ki. Góra Bhakta Vrinda ki. Jáni Thai Gaur Premanandé.
Radha Krishna Prabhu ki.
Góra Bhakta Vrinda ki.
Nem mondtatok, hogy hány év házas vagytok? Hány év együtt vagytok? 9 év. Köszönöm.